superintendent of that district.
We're very blessed to be here on this Easter Sunday, and we thank God for your congregation.
Áldott lehetőség az most megnyitott ezt a húsvétot.
Köszönöm szépen, akkor a 112-es ügyeket próbáljuk megelni.
Elnézést kérek, hogy egy kicsit nehezen beszélek, de ketétört egy fogam, és az felsértette a nyelvemet, ami megdagadt, és ezért egy kicsit körülményesen tudok beszélni. Néha nem árt persze a lelki pásztornak, ha kicsit csendre vagy óvatosabb, megfontoltabb beszédre kényszeríti őt az Úr, de ha furcsa az, ahogy szólok, akkor az ezért van. Isten szent igéjét a korintusiakhoz írott levél 15. részének a 12. versétől a 20. versig terjedő szakaszból olvasom. Így szól hozzánk itt a szent ige: ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, Mi módon mondják némelyek ti köztetek, hogy nincsen halottak feltámadása? Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel, ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, az Isten hamis bizonyságtevőinek is találtatunk, mivel hogy az Isten felől bizonyságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel. Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak. Kedves gyülekezet, hadd bocsássam előre, különösen azért is, mert most együtt van a zsidó Pészak és a keresztény húsvét. Pészak hamarabb kezdődött egy kicsit, de még tart, és túl is szárnyal majd minket, mert kedden fog befejeződni az a 8 nap, ami erre az ünnepre adatott, hogy amikor Pál apostol ezeket a szavakat leírta, akkor nem a keresztény újszövetségből táplálkoztak az ő gondolatai, mert az akkor még nem létezett. A zsidó Pál bibliája, a Tanak, a Tóra, a Nöbiim és a Ketubim, a törvény, a proféták és az iratok, ez volt, és ez volt Jézus bibliája és vallása, és ebben a légkörben, ebben a vallási helyzetben, vagy háttér előtt beszél embereknek, akik nem ezen a hiten nevelkedtek, hiszen a korintusiak nem zsidók voltak, hanem pogány görögök. A görögök is beszéltek persze erről a nagy kérdésről, hogy mennyi az élet, hol ér véget. Hogyan van az, hogy nem tudjuk jól megfogni, csak fizikailag az élet kezdetét. De az élet kezdetét nem tudjuk, nincs oda igazi emlékezés és pontos adat, lelet, ami mindent bizonyítana. És vajon valóban vége van-e az életnek azzal, hogy a test elfárad, nem tudja tovább a lelket hordozni, a görög gondolkodásban a lélek halhatatlansága persze nagyon erőteljesen benne volt. Emlékszünk, hogy egyszer Jézus vitatkozik a szaduceusokkal, Sádók, főpap leszármazottai és követői, ők, akik tagadják a feltámadást. Egy elég furcsa mesével, bár az is lehet, hogy igaz történet volt ez, provokálják Jézust, azt mondják, hogy volt egy ember, aki feleséget vett, aztán meghalt, és a levirátus szerint, törvény szerint a testvére vette el aztán az özvegyet, de ő is meghalt. 7 voltak testvérek, és így mindenki egymás után feleségül vette a nőt, aztán mindenki meghalt, és teszik fel a kérdést, ha van feltámadás, ironikus a kérdés, és provokatív, akkor a feltámadás után kinek a felesége lesz? Az a nő, aki 7 férfinek volt egymás után testvéreknek a felesége. És Jézus azt mondja, hogy tévejettek, mert nem értitek az írásokat. Amikor Isten arról beszél, hogy én az Ábrahám, Izsák és Jákob istene vagyok. Ez többször előfordul a Héber Bibliában, hogy így szól Isten az utódokhoz. Akkor ezzel a felsorolással nem rég meghalt és eltávozott emberek nevét akarja felidézni, úgy, ahogy mi kis tábláinkon megörökítjük szeretteink emlékét, mert az Isten nem a holtaknak, hanem az élőknek az Istene, és akikről szól, akikről beszél, élnek ő neki, hogy ez hogyan lehetséges, ezt mi nem tudjuk igazán felfogni, legfeljebb ábrándozunk róla, beleszőjük meséinkbe, sóhajainkba, keserűségeinkbe, vagy reménykedéseinkbe, de ha szabad egy rövid pillanatig itt a nagyon tiszta lelkű gyerekek világára utalni, az ő meséikben ez nem lehetetlen dolog. A sárkány által szétszabdalt kis királyfit egy kis fűvel, forrasztó fűvel összeforrasztják, nem? Vagy amikor az Iluska sírjáról tépett virágot Kukorica Jancsi bedobja a tündér tóba, akkor a virágból új élet támad, és arról beszélnek a mesék is, ami a gondolatainkban ott él. Ókori filozófusok mondták, hogy ami nincs, azután nem tudunk sóvárogni. A sóvárgunk utána van, csak nem tudjuk eldönteni, mert kívül esik tapasztalatainkon az, hogy ez hogyan lehetséges. Vagy nagyon sokszor aszerint határozunk meg dolgokat, hogy mi képesek volnánk-e a problémát megoldani. Igen, tudunk repülni, vagy mint a halak mélyen a víz alatt úszni eszközeink segítségével, de ahogy a napokban is idéztük, talán nagypénteken a Midrást, hogy a világ összes tábornokainak nincs annyi hatalmuk, hogy egy döglött szúnyogot föltámasszanak. Hát akkor nyilván a feltámadás nem lehetséges. Nekünk nem. De ami embernél lehetetlen, az lehetséges Istennél. Bűneink bocsánatát sem tudnánk elérni a magunk erejéből, ezért van szükség Isten kegyelmére. És ez a kérdés itt Korintusban az egyik kardinális kérdés volt. Sok problémája volt a korintusi gyülekezetnek. Voltak nagyon eszes, jó filozófusok ott a gyülekezet környékén is, és nagyon határozottan hirdették némelyek, hogy nincs halottak feltámadása. Hiszem, hogy nem fognak megbotránkozni azon, amit most mondok, hogyha nem lenne halottak feltámadása, én akkor sem haragudnék Istenre. Akkor sem gondolnám azt, hogy ez becsapás, vagy valamit elvettek tőlem, ami nekem jár. Nem gondolnám ezt, mert szép volt ez az élet, mindenféle volt benne, és még nem beszélek róla múlt időben. Annyi, de annyi gyönyörűség volt, ha nem lenne feltámadás, én akkor sem volnék kétségbe esett, és akkor sem gondolnám, hogy Isten keveset adott az én számomra. De miért mondjunk le valamiről, amiről az igazmondó Isten beszél? Hogy hogyan lehetséges, arra is van Pálnak javaslata, azt a szakaszt már nem olvastuk el, csak megemlítem azért, mert minden prédikáció tudományával kapcsolatos szabályt tiltja, hogy az ember a textustól elrugaszkodva másik igehelyre is hivatkozik, de ugyanebben a fejezetben van róla szó, és kedves Gyuri bácsira nézek, és őt fogom segítségül hívni, mint szakembert, hogy ugye így van. Azzal érvel Pál, hogy ez így van valahogy a maggal is, amit az ember elvett a földbe. Nem fog belőle az élet előjönni, ha előbb nem rohad meg. Elvettetik a romlandóságában, és feltámasztatik a dicsőségben, és nem a feltámadó testet vetjük el, csupán a magot, mondja ő, az Isten pedig testet ad annak, ahogy ő akarta. És ez itt az az alapvető pont, amit nagyon határozottan rögzítenünk kell magunkban. Csak azért, mert a mi tapasztalatainkból hiányzik, csak sóvárgásainkban van jelen, személyes tapasztalatunk még nincs, de van a teremtett világ más ügyeiből, igen, meg nem tudjuk mondani, hogy hogyan van benne az anyag egy bizonyos összetételében, amit magnak nevezünk, vagy az emberi sejtben, az ember kis apró részleteiben elrejtve Isten kegyelméből az a lehetőség, hogy igen, lehetséges legyen az élet, és az diadalmaskodjék a halál felett. De ez Istennek a titka. Ez a nincsen halottak feltámadása négyszer fordul elő az általunk felolvasott kis szakaszban. Anasztázis, nekron, ók, esztin, ha nincs halottak feltámadása. Nagyon foglalkoztatta ez Pált, nagyon erősen ott volt a gyülekezet viaskodásában, kétségbeesésében, hiszen ők ugyanúgy, mint mi, talán újra és újra számba vették, hogy ki az, aki elment, ki az, aki hiányzik, ki az, aki pótolhatatlan a közösségben. És muszáj volt nekik erről szólni. De azért is kellett erről szólni, mert ez annak a körnek, amihez Pál is tartozott, az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb üzenete volt. És ez pedig Jézus feltámadásáról szól. Megint csak azt mondhatom, hogy akkor is születtek már Jézus feltámadása pillanatában elméletek, hogy miért volt húsvét hajnalán üres a sír. Valaki egyszer ezt végig gondolta. Ugye azt mondták a főpapok, farizeusok, a sírt őrző katonáknak, hogy mondjátok, hogy amíg mi aludtunk, idejöttek a tanítványai, és ellopták Jézus testét. Valaki végigvette egyszer, hogy ez az érvelés milyen képtelen, de azért láttunk már olyat, hogy az emberek a képtelen magyarázatokat is készek elfogadni. És ez terjedt el mind a mai napig. De hát hol van a test? Azért az érdeke lett volna mind a római hatóságoknak, mind az akkori jeruzsálemi elitnek is, hogy produkálják a testet. Azért az nem egy tű a szénakazalban, nem egy jelentéktelen dolog. Meg kellett volna tudni mondani, hogy hova vitték is. Nagyon jó titkos rendőrség működött akkor is. Nyomoztak is ezután, és nem találták a testet, sehol nem találták, csak az üres sír. Az üres sír a benne nem lévő Jézus, vagy a Jézus nélküli, Jézus jelenléte nélküli sír győzi meg a tanítványokat arról, hogy azért nincs itt, mert feltámadott. Vannak persze egyéb jelek is ott, amiket az evangéliumok rögzítenek, angyalok, akik szólnak, az asszonyok bizonyságtétele, és így tovább, de a külső szemlélő és a korintusiak már ilyenek voltak, sőt maga Pál sem találkozott ott akkor a feltámadott Jézussal, az apostolok igehirdetéséből és a kijelentésből tudta, hogy az Úr feltámadott, de mondom, az emberi tanúságtétel ugyanolyan ügye fogyott, mint hogyha mi most minden erőnkkel megpróbálnánk a biológia és a fizika eszközeit segítségül hívva ezt a feltámadást bizonyítani. Mint mondtam, a kulcs ott van, amit a 15. vers is mond, Isten hamis bizonyságtevőinek is találtathatunk, mivel hogy Isten felül bizonyságot tettünk, hogy feltámasztotta Krisztust, akit nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Hat ha van ebben a kis szakaszban, nem csak négyszer az, hogy nincs halottak feltámadása, ez a feltéve, de meg nem engedve, vagy meg nem erősítve értelmében használatos ha. Igen, ha Krisztus nem támad fel, akkor befejezhetjük itt a prédikálást is, a húsvéti istentiszteletünket is, akkor is jó persze találkozni, összejönni, de akkor marad a húsvétnak az a része, amit szintén szeretünk, a sonka, a tormával, a főtt tojás, vagy a locsolkodás, a színes tojások és a kis köszöntők, az eszem iszom, a baráti társaság, de ennél többet akar adni nekünk Isten. De ha nincs halottak fel támadása, akkor a Krisztus sem támadott fel. Szép ez az érvelés. Azért nincs halottak fel támadása, ha mondjuk Krisztus sem támadott fel, mert Isten következetes. Ha ez nem létezik, ez elképzelhetetlen ez a dolog, akkor az egyszülött fiú sem támadhatott fel. Aki testben megjelent, azt nem érintheti a halottak feltámadása. És újra mondom, most nem arról van szó, hogy bűnhődik az, aki ezt nem tudja elképzelni. Bűnhődik az, aki nem akarja kétségbe esett hittel, hogy legyen feltámadás. Nem innen közelít a mai igény sem, hanem vigasztalni és erősíteni akar, nem üres szavakkal, hanem a Szentléleknek az erejével. Nekünk sem marad más, mint az ige, az vagy megszólít, vagy nem szólít meg. Igen, kicsit vizsgálhatjuk a természet éledését most tavasszal, szoronghatunk Gáborral együtt azon, hogy mi lesz itt, hogyha ilyen özönvízszerűen esik tovább az eső, már-már büntetésként, ami nyakas és szívtelen működésünkért, de azért a természet élet, a hirtelen nagy hó szakadás környékén is azt látom, az aranyeső az már kivirágzott, az orgonák és a gyümölcsfák is rügyeznek, fűzfa is ideként valahogy nem akarnak lemondani az életről. Nem akarják azt mondani, hogyha a világ ilyen ijesztő, ilyen durván tagadja az életnek a lehetőségét, akkor mi se akarunk nyitni, akkor mi se akarjuk kibontani a szirmainkat. Nem, mindig meghat ez, ahogy a kis tulipán fák vagy cserjék, a cseresznyefa, a megyfa, főleg a mandula, és mondom még a fűzfa is, vagy az orgonabokrok, mind-mind itt elkezdték a rügyeiket bontogatni. Talán egy részüket tönkretette a rossz idő, a fagy, de dacolnak a halállal. És Pál azt akarja, hogy dacoljanak a korintusiak a halállal, hogy ne fogadják el visszafordíthatatlan törvényként. Ne essenek kétségbe. Ne gondolják azt, hogy Isten nem szereti teremtményeit. Gondoljanak arra, hogy mennyivel jobban vágyik az Úr a közösségre, mint mi a tárgyainkkal, amelyekről szintén nem tudunk lemondani. Ha elveszítünk valamit, vagy elpusztul egy kedves növény a környezetünkben, vagy házi állatunk, hogy megrendít az bennünket, nem is beszélve szeretteinkről. Vajon Isten kevésbé ragaszkodik, nincsenek érzelmei, nem vágyódik az ő kezének alkotásai iránt, akikről, mint gyermekeiről beszél. Ha neki örök élete van, vajon ad-e kevesebbet szeretetéből, mint ugyanezt az életet, ami számunkra. Ha nincsen feltámadás, akkor a Krisztus sem támadott fel, és akkor a mi hitünk is hiába való, tartalom nélküli, és hazugság az ige hirdetés is. Becsapjuk az embereket, hogyha szólunk a feltámadásról, és az nincsen. De ezen túl harmadszor a bűneiben marad a hívő ember, mert a Krisztus feltámadása a bűnfeletti diadal üzenete is. És mi lesz azokkal, akik életüket adták az igazságért, másokért, akkor ők is örökre elvesztek, sőt a végén mi mindannyian minden hedonista, életszerető embernél nyomorultabbak vagyunk, mert kész vagyunk áldozatot hozni valamiért, amiért nem kellene. Élhetnénk önző módon. Lemondhatnánk arról, hogy előre segítsük a gyöngéket, akkor azoknak van igazuk, akik úgy érvelnek, ott kell hagyni az útfélen, az árokparton a gyöngépeket, annak érdekében, hogy ideig, óráig legalább nekünk jobb legyen. Van itt viszont egy szó, a 20. versben, szakaszunk utolsó versében, és ez így hangzik, ám de. Ám de Krisztus feltámadott a halottak közül. Van egy énekünk, kérdett, honnan tudom, hogy él, mert él a szívemben, ez a válasz, az ének kicsit szirupos ének, ritkán énekelünk, húsvéti ének ez is. De ott van ez a gondolat benne, hogy valami olyan jellegformáló, olyan az egész életet átalakító, erőt adó hatalom az, ami belőle árad, ami nem volna, hogyha csupán egy mesefigura lenne az evangélium, a Krisztusa, egy mesefigura, amely életünknek egy szakaszában meghatározó példa, de azután, ahogy nyílik a világ számunkra, inkább csak kedves gyermeki emlék marad. Nem így vagyunk. Kérdett, honnan tudom, hogy él, mert naponta él a szívemben. Azt mondja Pál, zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak. A prototípus, mondanám egy mai durvább szóval. A Krisztus élete nem csak arról szól, hogy hogyan lehet Istennek tetsző életet élni, nem csak arról szól, hogy hogyan élnek köztünk Isten, ha ember lenne ő is, mert Jézus története, Isten történet emberi testben, hanem arról is szól, hogy mi történik a halálban. Hogy lehet vállalni ezt az utat, és igaz az, hogy lehetetlen a haláltól fogva tartatnunk, mert Istennek van hatalma, nem csak arra, hogy elvegye az életet, hanem arra is, hogy visszaadja. Igen, maradjon ott gondolataink közepén ez. Isten akaratán múlik mindez. Ő, aki hajdan elgondolta a Föld alkotó elemeinek az összeillesztését, és azt, hogy ebbe lehelje az élet leheletét, és így legyünk élő lélekké, testben lévő élő lélekké, az ő képére formálva, ugyanez az Isten hasonlóképpen újra építheti, újra építheti azt, amit 70-80 vagy kevesebb, vagy kicsit több idő alatt a természet, a világ nehézségei elrontottak. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, és zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak. Az ő feltámadása szerint ígér nekünk is örök életet az Úr. Erősítse meg mindannyiunkban ezt a hitet. Amen. Álljunk fel is. Mindenható és örökké való Isten mennyei édesatyánk, akit hittel szólítunk meg, noha nem látunk. Köszönjük neked az élet csodáját, amiben belekóstolunk, amiben oly sok élményt, áldást, lehetőséget adsz. Annyi csodálatos gondolat, törvény, elv, szépség, és éppen ezért annyi fájdalom, amikor letelik az idő, amikor a test nem bírja hordozni tovább a lelket, a szellemet. De köszönjük szent ígéd bátorító üzenetét, arról, hogy te egy sokkal nagyobb összefüggésben gondoltad el a mi sorsunkat, nem a föld, ami végső helyünk. Nincs bajunk vele, Urunk, és nem vagyunk nagyra vágyók. Ez is jó lenne nekünk, de Te mindenütt ott vagy, és mi ott akarunk lenni, ahol Te. És Te azt akarod, hogy veled legyünk minden napon, a világ végezetéig. Te tudod, hogy ez hogyan lehetséges. Nincsenek elképzeléseink, csak tapogatózunk, és hiszünk benned, az élet urában. És ott akarunk maradni, életünkben és halálunkban, a Te közeledben, a Te kezedben. Köszönjük, hogy nem hárítasz el bennünket. Köszönjük ígéreteidet. Áldunk érte, Úrunk. Amen. A helyünket elfoglalva a 96. dicséretet énekeljük, a harmadik verset, majd a hirdetések is.